még a földre ér a fény.
Szóval érdekes ötlet 10 perc alatt megoldani a fizika órákat. Hát ha csak ennyi áll rendelkezésemre, akkor azt mondom, hogy ezt is nagyon jól ki tudom, ki lehet használni, mondjuk arra, hogy megmentsem a világot, legalábbis egy bizonyos területen. Olyan sok minden veszély fenyegeti a világot, én most mondjuk a mérhetetlenül szaporodó szemétre gondolok. Az elektronika az elmúlt 55 év alatt, mióta fizika tanári anként működik, hihetetlenül fejlődött, a sebessége megnőtt, a mérete pedig lecsökkent, és a mai gyerekek már olyan apró kütyükben tárolják a zenéket, amit mi annak idején diákként el sem tudtuk kézelni. Járnak az utcán, és ki tudja, hogy mit hallgatnak a fülükkel. Mi, ha ezt akartuk volna, akkor legalábbis kellett volna a 70-es években egy lemezjátszót magunkkal vinni, aztán nem tudom hány méter hosszú hosszabbítót, stb. Stb. Szóval például feleslegessé váltak mára a lemezjátszók. Talán még nem késő. Üzenem a gyerekeknek az iskolába, nehogy kidobják a szülők lemezjátszóit, hanem vigyék fel az iskolába, adják oda a fizika tanáraiknak. És én most mutatnék három példát arra, mert három az igazság, hogy hogyan lehet fizika órán lemezjátszót felhasználni, és egy a ráadás, mentsük meg a világot is ezzel együtt. Az első lehetőség a lemezjátszó felhasználására például a súrlódási erő mérése. Ugye a legegyszerűbben úgy mérhetünk súrlódási erőt, hogy egy erőmérőt hozzákötünk egy testhez, és ezt a testet mondjuk vízszintes lapon egyenletesen mozgatjuk. Ha egyenletesen mozog, akkor a ráható erők lerontják egymást, a gravitációs erőt a nyomóerő, a húzóerőt pedig a súrlódási erő. Amekkora erőt mutat az erőmérő, pontosan ugyanakkor a nagyságú a súrlódási erő is. Klasszikus kísérlet, egy baj van vele, nem tudom, én legalábbis nem sok diákot láttam, aki tényleg egyenletesen tudta volna mozgatni ezt a szerkezetet, és éppen a megugrások miatt az erőmérő az hol mennyit mutat. Na erre született egy ötletem, eredetileg futószalagra gondoltam, de aztán kéznél van a lemezjátszó, különben is mentsük meg a világot, a lemezjátszó is jó erre, ha én a lemezjátszó tányérja és a dobozka közötti súrlódási erőt szeretném megmérni, akkor nem kell más tegyek, és nem tudom mennyire lehet ezt közvetíteni. Tegyem rá a lemezjátszó tányérjára a dobozkát, pont a kezemtől nem látszik, és így én legalábbis, a kamera nem, le tudja olvasni a súrlódási erőt. Egy kicsit rakoncátlankodik, de talán nem annyira. Minden esetre maga az erőmérő az határozottan egy megfelelő értéket mutat, és ha mondjuk még azt is ki akarom próbálni, hogy hogyan változik ez a súrlódási erő a nyomóerőtől, akkor látványosan bemutathatom a gyerekeknek. Legalábbis ez aféle súrlódási átlagerőt mutat, mert a körmozgás egy kicsit megbolondítja a dolgokat, de abban teljesen segít bennünket, hogy az erőmérő határozottan egy értéket mutat. Ez az első ötletem. A következő ötlet, hát ha van súrlódási erő, akkor tudjuk, hogy van tapadási erő is. A tapadási erőről pedig tudjuk, hogy nem nőhet az égig, van egy maximuma. Klasszikus kísérlet, hogy mérjük meg a maximális tapadási erőt, és például a hanglemezjátszó erre tökéletesen alkalmas. Van egy guminyuszi és egy fadarab, én rárakom a guminyuszit a fadarabra, és ha bekapcsolom a lemezjátszót, akkor a guminyuszi egyenletes körmozgást végez. Kölcsönhatásban van a gravitációs mezővel, és kölcsönhatásban van az alatta lévő fadarabbal. emiatt igaziból két erő hat rá, de az egyik erő, a fadarab által a guminyuszira ható erő felfogható, mint egy felületre merőleges nyomóerő komponens, és egy felülettel párhuzamos tapadási erő komponens. Ahhoz, hogy a guminyuszi egyenletes körmozgást végezzen, az eredő erőnek a kör középpontja felé kell mutatni, és állandó nagyságúnak kell lenni, ez így tökéletesen működik. Ez még nem a maximális tapadási erő. Maximális tapadási erőt akkor tapasztalhatunk, attól maximális, hogy nincs nála nagyobb. És ha guminyuszi nagyobb sugarú körben akar ugyanilyen szögsebességgel forogni, ahhoz nagyobb tapadási erőre lenne szükség, de az nem nő az égig. Lesz egy olyan pont, ahol mi történik, nem bírja már körpályán tartani, a guminyuszi lerepül a fadarabról. Hogy lehetne a legegyszerűbben változtatni a körpálya sugarát? Na nem úgy, hogy megállítom a hanglemezjátszót, és akkor kijebb rakom, hanem az ötletem a következő. A guminyuszit tessék szívesen figyelni. Hopp. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan ment végbe a folyamat, 45-ös fordulaton. Volt egy olyan pillanat, ahol megmoczan, hogyha nem előadást tartok, hanem konkrétan a kísérletre figyelek, akkor pontosan addig szorítanám a középen lévő filszol kupakot a hanglemez, pontosabban szorítanám a kezemmel, hogy ne tudjon együtt forogni a hanglemezzel, amíg megmoczan a guminyuszi, akkor abban a pillanatban leállítom a folyamatot, és mérem a pályasugarat, szögsebességből, kerületi sebességből, stb.-ből meg lehet határozni ezt a maximális tapadási erőt. Miért esett le a guminyuszi? Azt mondtam, hogy azért, mert a tapadási erő nem nő az égig. Vannak, akik másképp fogalmaznak. Azt mondják, hogy a guminyuszit a centrifugális erő lökte le. Hát, centrifugális erő. Hogy is van? A guminyuszi kölcsönhatásban van a alátámasztással, a falappal, meg a gravitációs mezővel, de én centrifugát ide nem raktam, akkor mi fejti ki ezt a centrifugális erőt? Szóval ez egy bizonytalan dolog, de más bizonytalanság is felfedezhető, ezt szeretném a harmadik kísérletemmel bemutatni. Ha a guminyuszi lerepül, akkor biztos vagyok benne, hogy egy függőlegesen fölfüggesztett test is illeg-billeg, hogyha én körmozgást hozok vele létre. Ez a függőlegesen fölbillen vagy fölfüggesztett valami itt a pohárban az a rózsaszínű szívószál. Hogy is van? Bekapcsolom. Most azt kellene valahogy nézni, hogy a pályájának a szélső pontjában éppen merre áll ez a rózsaszínű szívószál. Hát úgy, ahogy kell, kifelé mutat, mert hogy a centrifugális erő kifelé lendíti. Biztos? Hogy is van? Biztos, hogy kifelé áll? Megállítom, függőleges. Na most a fizikus sok mindenre képes. Elképzelhető az is, hogyha összedörzsöli a két kezét, és utána a jobb kezével még egyszer megnézi, hogy biztosan fölemeli a poharat, és megnézi, hogy biztosan függőlegesen áll, és visszateszi a lapra, akkor meg fogunk lepődni. Hoppá! Mi van a centrifugális erővel? Hát az van, hogy a fizikus összedőzsölte a két kezét, hogy ha-ha, centrifugális erő, megfogta a poharat, és már is ilyettében hátraarcot csinált. Próbáljuk ki még egyszer. Összedörzsölöm a kezemet. Megfogom most a bal kezemmel. Biztos, hogy függőlegesen áll az a valami? Lerakom. Bekapcsolom. Hoppá. Jobb kézzel emelem föl, megijed. Bal kézzel emelem föl, visszaijed. Megvan a logika. Na nézzük csak még egyszer. Összedörzsölöm a két kezemet, és még tapsolok is egyet. Akkor is fölemelem, visszateszem, aztán lássuk csak. Jobb kézzel emeltem föl, és most meg nem ijedt meg. Hát szóval, ha én olyan valakivel találkozok, aki ennyire kiszámíthatatlan, akkor azt inkább nagy évben kerülöm, Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogyha egy módja van rá, akkor a centrifugális erő fogalmát legalábbis középiskolában, nyugvó koordinátorrendszerben ne emlegesse, mert meg lehet bolondítani a gyerekeket. A gyerekeknek úgy lehet segíteni, ha azt mondjuk, hogy annyi erő hat rá, ahány kölcsönhatásban vesz részt, mert a partnereket össze tudja számolni, és hogyha nincs ott a centrifuga a szaktanteremben, akkor talán eszébe se fog jutni ez a dolog. A centrifugális erő mellett még szoktunk csúnyát mondani, centripetális erő, ezzel tulajdonképpen nincs nagy baj. Ez nem egy külön erő, hogy van rugóerő, meg gravitációs erő, meg centripetális erő, mert hogy a rugóerőt a rugó fejti ki, tudjuk, a gravitációs erőt a gravitációs mező, De akkor ilyen logika szerint a centripetális erőt a centripeta fejti ki, olyat meg még nem láttunk. De mégis használjuk a centripetális jelzőt, mint egyfajta komponens a felülettel, hanem a sugárirányú komponens, a centripetális komponens, ez lehet gyorsulás komponens, centripetális gyorsulás, erőkomponens, és ha van sugárirányú, akkor van érintő irányú, idegen kifejezéssel tangenciális komponens. Ennyit szerettem volna bemutatni. Mentsük meg a világot!
Köszönjük szépen! Baló Péter, Debrecen Tóth Árpád Gimnázium.